Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik: Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 223. énekünk minden versének eléneklésével. A 223. énekünk így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a János evangéliuma 9. részének első 7 versében, valamint a 35-től a 41-ig terjedő verseiben. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János evangéliuma 9. részének válogatott verseiből így szól a mi Urunk igéje. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloán tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették a nemrég még vak embert, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt: Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt: Hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, csak alázattal, bűnbánattal, és úgy járulhatunk eléd, ahogy az előző énekben énekeltük: én Istenem, irgalmazz kérlek én nekem. Most, hogy újra a járványhelyzet súlyosbodik, és ismét beszűkülnek a lehetőségeink, hozzád kiáltunk, mert te látod minden nyomorúságunkat, látod, hogy hányan lettek újra betegek, minden nap csak növekszik ezeknek a száma, és megpróbálunk mindent megtenni ennek érdekében, oltáshoz jutni, egymásra vigyázni, és látszik, hogy mi kevesek vagyunk ehhez. Szükségünk van a te őrző, oltalmazó kegyelmedre, és arra, hogy csak addig legyen ez a helyzet, amíg ez a javunkat szolgálja. Ezért hozzád kiáltunk. Imádkozunk azért, hogy most, amikor a templomba se jöhetünk el, hanem ismét arra kényszerülünk, hogy otthonról kövessük az Isten tiszteletet. Hadd legyen nyitva a szívünk arra, hogy meghalljuk és megértsük az üzenetet. Olyan sok minden megzavarja ilyenkor, hogy teljes szívünkkel rád figyeljünk. De tedd ezt lehetővé, hogy szívünkbe zárjuk, és megerősödjünk hitünkben ebben a nehéz időszakban is. Szükségünk van arra, hogy te szólj hozzánk, Urunk, mert a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. És áldunk téged, megváltó Jézus Krisztusunk, hogy ahogy akkor annak idején még egy vakon született embert is meg tudtál gyógyítani, te ma is meg tudod nyitni a mi lelki szemünket, és készé tudsz tenni arra, hogy úgy hallgassuk az igét, hogy a szívünkbe zárjuk, és átformálja az életünket. Hallgass meg a mi imádságunkat, amikor a te lelked világosságáért imádkozunk. Tedd érthetővé mindnyájunk számára a mai igénk üzenetét. Amen. Az ige hallgatására készülve a 460. ének 4. versét énekeljük. A 460. dicséret 4. verse így kezdődik: amint vagyok vak és szegény. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a János evangéliuma 9. részének 41. versében. Jézus ezt mondta nekik: ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Kedves testvérek, Jézus egyik gyógyításának a részletes leírását olvashattuk a János evangéliuma 9. részében. Nem olyan régen a Bibliaolvasó kalauz szerint is olvastuk, most pedig az istentiszteleten is sorra kerül a gyermek alkalmakkal párhuzamosan. Itt egy születésétől fogva vak emberről van szó, aki felnőtt korában találkozott Jézussal. Abban az időben egy ilyen embernél még szóba se jöhetett az, hogy valaha is megnyíljék a szeme, hogy megjöjjön a látása. Amit itt Jézus tett, az a legnagyobb csoda volt, messiási csoda, ahogy Ézsaiás könyve erre már előre mutat a 35. fejezetében. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. És már az is, hogy ez az ember vakon született, azért történt, Jézus szavai szerint, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Itt most álljunk meg egy pillanatra. Miért történt mindez? Hogy nyilvánvalóvá legyenek Isten cselekedetei. Most, hogy a járványügyi helyzet csak súlyosabb lett, bennünk is megfogalmazódik a kérdés, hogy miért tart ilyen hosszan, miért nem állítja meg Isten ezt a világjárványt. Újra csak korlátozások, szigorítások történnek, amikor már arra vártunk, hogy újra lehet nyitni, és visszaállhat az élet a régi kerékvágásába. Most kiderül, hogy újra csak szorultabb és nehezebb a helyzet. Miért akarja így Isten? Miért rendezi így az eseményeket? Azért, hogy az Isten cselekedetei nyilvánvalókká legyenek. Rajtunk is, bennünk is. Bízunk abban, hogy elérkezik hamarosan az az idő, amikor végére érünk ennek a járványos időszaknak. Akkor az is nyilvánvaló lesz, hogy ezt a szabadítást Isten adja nekünk. Próbálkozunk mi emberi megoldásokkal, oltásokkal és más megoldásokkal, de látjuk, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk. Lehet, hogy kiderül, hogy valamelyik oltás nem is segít igazán, vagy kiderül az, hogy még újabb vírusmutánsok jönnek, amelyekkel szemben tehetetlenek vagyunk. Itt valóban Isten fogja adni a megoldást. Őrá kell bíznunk magunkat, őtőle várjuk a segítséget. Az ő cselekedetei lesznek nyilvánvalókká. És ő addig is megtanít bennünket arra, hogy megbecsüljük azokat az értékeket, amelyeket addig olyan természetesnek vettünk. Az, hogy mi egymással találkozhatunk minden nap, az, hogy mi egészségesek vagyunk, az, hogy közösségben lehetünk, és akkor vásárolhatunk, amikor akarunk, ez mind olyan természetes volt eddig. De amikor Isten belekényszerít egy nyomorúságba, egy nehéz helyzetbe, akkor megtanuljuk értékelni mindazt, amiért elfelejtettünk eddig hálát adni. És most, amikor ebben a járványhelyzetben vagyunk, sok ember elkezdte keresni Istent. Olyanok, akik nem jártak templomba, olyanok, akik távol voltak az Úrtól egészen, most egyszerre elkezdték keresni őt. Akiknek arra se volt eddig idejük, hogy gondolkozzanak az életükről, és most egyszerre keresik az életük célját, értelmét, megoldását, keresik Istent. És mi is feltehetjük ezt a kérdést, hogy Uram, mire akarsz most ezen a helyzeten keresztül tanítani engem? Arra, hogy ne az emberekben bízzak, hogy ne az emberi megoldásoktól várjam a legnagyobb segítséget, hanem tőled. Arra akarsz tanítani, hogy figyeljek oda azokra, akik egyedül maradtak, és keressem a kapcsolatot velük. Hívjam fel azokat a telefonon, akik egészen magukra maradtak, és bátorításra, erősítésre van szükségük. Uram, ha engem akarsz használni arra, hogy a te cselekedeteid nyilvánvalókká legyenek, hogy a te irgalmad és szereteted megvalósuljon, akkor én kész vagyok erre, hogy használj engem. Azért van mindez, hogy nyilvánvalókká legyenek Isten cselekedetei. Lehetek ebben én is eszköz az Isten kezében. Hosszú ez a történet, ami le van írva a vakon született meggyógyításáról, és nem is olvastam el a történet közepét, amikor a farizeusok és írástudók állandó kérdésekkel zaklatták, vallatták ezt az nemrégen meggyógyult embert. Vele akarták kimondatni, hogy Jézus bűnös, mert hogy szombatnapon gyógyított, és szombatnapon olyat tett, amit nem volna szabad. De ez az ember nem volt hajlandó igazat adni nekik, a vallási vezetők pedig nem voltak hajlandók arra, hogy elismerjék Jézusról, hogy ő egyenesen Istentől jött, hanem makacsul kitartottak a nézetük mellett, hogy Jézus egy veszedelmes tévtanító, akit minél hamarabb el kell hallgattatni. És ahogy olvasok ezt a vitát az evangélista leírásában, rácsodálkozhatunk arra, hogy ennek az embernek a lelki látása is egyre jobban megnyílik. Először csak annyit tud Jézusról, hogy az az ember, akit Jézusnak hívnak, meggyógyította őt. Azután rájön arra, hogy Jézus próféta. A végén meg már ő érvel a vallási vezetőkkel szemben, hogy egy születésétől fogva vakember szemét csak olyan valaki nyithatja meg, aki Istentől való, mert ilyen csodákra csak maga Isten képes. Aztán a vita azzal zárult, hogy kiközösítették ezt az embert a zsinagógából. És ekkor jött oda hozzá Jézus, felkereste őt, nem hagyta magára, hanem egy párbeszédben, egy rövid párbeszédben tovább gyógyította, javította a látását, tisztította, élesítette ennek az embernek a lelki látását. Azt kérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ki az Uram, hogy higgyek benne? Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Igen, ez az ember tényleg látta Jézust, nem csak a már megnyílt testi szemével, hanem már a hitével is. Látta benne az Isten fiát, aki előtt csak imádattal és hódolattal leborulni lehet. Minden értelemben megnyílt a szeme, és egyre többet láthatott meg Jézusból. Ugyanezt nem mondhatták el magukról a farizeusok. Meg lett volna a lehetőségük arra, hogy ők is hódolattal és imádattal boruljanak le Jézus elé, de ők erről hallani sem akartak. Egyszerűen nem akartak hinni benne. Éppen úgy, mint 3 évtizeddel korábban, amikor Jeruzsálembe érkeztek a napkeleti bölcsek, Heródes király írástudói kikeresték az írásokból, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie, és meg is találták Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És ott volt az alkalom, a lehetőség számukra, hogy ők is elmenjenek a bölcsekkel együtt Betlehembe, de mégsem tették. Ők is leborulhattak volna Jézus előtt, mint a bölcsek, vagy mint itt a történet végén a meggyógyult vakember. De ezt a pár kilométeres utat sem vállalták be. Az eszükkel ugyan tudták, hogy eljött a Messiás, de a szívük hideg maradt, nem akartak Jézussal találkozni. Igen, akkor is így volt, és ma is így van, hogy aki Jézust látja, de elutasítja őt, annak a lelki látása besötétedik, míg végül egészen vakká lesz. Nagyon keményen hangzik Jézus szava, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Nem elég az, hogy mi már sokat olvastunk és hallottunk Jézusról, nekünk személyesen kell ismernünk őt, és hittel kell odafordulnunk hozzá, alázattal leborulnunk előtte, és úgy, ahogy ez az ember is tette, királynak, úrnak látta őt. Ha mi nem látjuk őt igazán urunknak, ha nem tudunk előtte leborulni, ha nem hisszük, hogy ő értünk halt meg a kereszten, és támad fel harmadnapra, akkor számunkra Jézus csak egy múltban élt történelmi személy. Mégtán azt is elhisszük, hogy ezek a csodák tényleg megtörténtek, amik le vannak írva a Bibliában. De kicsoda számunkra Jézus? Egy vallás alapító, aki elindította a kereszténységet? Vagy egy csodadoktor, aki azokat is meg tudta gyógyítani, akiken más nem tudott már segíteni? Jézus egy olyan híres ember, akitől még ma is van mit megtanulnunk? Ez mind igaz. De amíg én csak hírből ismerem Jézust, amíg nincs vele igazán kapcsolatom, addig nekem nagyon kevés közöm van hozzá. Csak akkor, ha el tudom már mondani, hogy Jézus az én Uram és megváltóm, ha el tudom mondani, hogy ő szabadított meg engem az ördög minden hatalmából, ha el tudom mondani, hogy a bűneimtől megtisztított engem, és rámerem bízni az egész életemet, akkor lesz igazán fontos számomra Jézus Krisztus. Kedves testvérek, elmondtam már más alkalommal, de ezt újra és újra elmondom, hogy én magam is egy ilyen lelkileg vakon született emberként nőttem fel, és éltem az életemet. Olyan helyre születtem lelkész családba, hogy a templom tövében felnőve nagyon sok bibliai történetet hallottam, megtanultam. Tudtam, hogy mit tanít a Biblia Istenről, tudtam a Jézusról szóló történeteket, és meg voltam győződve arról, hogy én velem is minden rendben van, hiszen én már sokat tudok, akkor ez azt jelenti, hogy én már hiszek, és hogy lelkileg tisztán látok, mert sok felnőttnél többet tudok a Bibliáról, mint olyan felnőtteknél többet, akik alig járnak templomba, vagy alig olvasnak Bibliát. És úgy éltem sokáig, hogy az eszemmel ismertem Jézust, valójában nem sok közöm volt hozzá. Nekem is mondhatta volna Jézus, amit Péternek mondott a lábmosáskor, ha meg nem moslak, semmi között sincs hozzám. Vagy még rettenetesebb lett volna, ha Jézus én rám is ezt mondta volna utolsó szóként, amit a farizeusoknak mondott. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. De hála az Isten kegyelmének, szeretetének, ő megnyitotta az én lelki szememet is, megláttam a bűneimet, néven neveztem azokat, megértettem, hogy egyedül ő tud engem a bűneimből tisztára mosni, és Jézussal tudtam akkor új életet kezdeni, már gyermekkoromban. De térjünk vissza most Jézusnak erre a mondatára. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Hogyan értsük ezt? Mit akart ezzel Jézus mondani? Ez a súlyos mondat válaszként hangzott Jézus szájából egy ellene irányuló kérdésre. Azt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Ha Jézus rávágja, hogy igen, már is ellene fordítják a szavát, hiszen vaksággal vádolta ezzel az ország vallási vezetőit. Ők pontosan tudták, hogy Jézus mit gondol róluk, csak ki akarták vele mondatni, hogy legyen miért elfogniuk őt. Jézus akkor is csak az igazat mondhatta, de egyúttal figyelmeztetni is akarta őket, hogy térjenek észhez, nehogy vesztükbe rohanjanak, térjenek meg, vegyék észre, hogy hol tart az életük.
hogy ők vakok-e? Erre most azt válaszolta nekik, hogy még mindig jobb volna, ha magukat vaknak tartanák, mert akkor a képmutatás bűne nem terhelné őket, és éreznék annak a lehetőségét, hogy szükségük van a lelki látásukra, ami most nincs meg náluk. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mondja Jézus. Másképpen fogalmazva, ha elismernétek magatokról, hogy tévesen vélekedtetek rólam, ha belátnátok lelki vakságotokat, mert hit nélkül vakok vagytok, ez már előrelépés lenne a részetekről. Sőt, ha készek lennétek megváltozni, ha készek lennétek megtérni és hinni, akkor megnyílna a szemetek, és akkor már nekem sem kellene azt mondanom rólatok, hogy vakok vagytok. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Kedves testvérek, ezt a hozzáállást szeretné Isten lelke bennünk is lelepezni. Amikor azt gondoljuk magunkról, hogy nincs is szükségünk megtérésre, lelki megújulásra, akkor mi ugyanabban a vakságban vagyunk, mint a farizeusok. Azt gondoljuk, hogy nincsen bűnünk, mert nem látjuk azokat. És ha ebben a képzetben vagyunk, akkor nem vagyunk különbek azoknál, akiknek Jézus a szemére vetette, hogy nem ismerik be a vakságukat. Mi sokszor meg tudjuk magyarázni a bizonyítványunkat. Hiszen én naponta imádkozom. Én Bibliát olvasok. Én templomba járok. Én igét hallgatok. Én az Isten törvényét igyekszem megtartani. Jót cselekszem. Nem bántok senkit. Nem vagyok gyilkos. Nem vagyok bankrabló. Nem ültem börtönben. Miért kellene magamat olyasmivel vádolnom, amit el sem követtem? Miért kellene beállnom azoknak a sorába, akik magukat bűnösnek mondják? Csak éppen azt felejtem el, hogy Jézus a szívembe is belelát. Ő azt is látja, amit én magam sem látok önmagamban bűnnek, amire úgy könnyen szemet hunyok, mert látom, hogy más is így csinálja. Például olyan könnyen átlépek olyan csalásokon, kiskapu kereséseken, amit mindenki más is csinál. Hát miért olyan nagy baj ez? Valahogy csak túl kell jutni azokon az akadályokon, amelyek megnehezítik az életünket. Vagy amikor valakire irigykedem, az ott belül van a szívem mélyén, azt nem látják, az nem látványos. És akkor, ha azt én csak magamba dédelgetem ezt az irigy és rossz érzést, akkor nem látszom én bűnösnek vagy rossznak, és nem is érzem annyira nagy bajnak. Isten viszont, ahogy sorba nyitja meg a szememet, ahogy Jézus Krisztus világosságában egyre jobban meglátom, hogy milyen vagyok, egyre inkább szükségét fogom érezni annak, hogy Jézus segítsen rajtam. Addig, amíg ezt nem ismerem be, olyan vagyok, mint az a vak ember, aki reggel megmosta még az arcát, hát amennyire ez tőle tellett, és aztán, amikor azt mondják neki, hogy piszkos az arca, nem hiszi el, hogy látszik az arcán, hogy van rajta még valamilyen folt, amit napközben szerzett, vagy esetleg a szája szélén ott látszik az ebéd nyoma, vagy olyanná leszek, mint az a beteg ember, akinek gyógyszert írt fel az orvos, de mégsem veszi be ezt az orvosságot, mert azt mondja, hogy hiszen én nem érzem magamat betegnek, és amíg én egészségesnek érzem magam, addig nekem nincsen szükségem gyógyszerre. Vagy hasonló vagyok azokhoz a vírus tagadókhoz, akik meg vannak győződve arról, hogy igazán nincs is járvány, nem is kellene maszkot viselni, vagy bezárkózni, csak ámítanak bennünket ezzel a felfújt koronavírus dologgal. Az oltásra sincsen semmi szükség, az egész csak üzlet és politika, ami megy most a világban, nem is kell ezzel annyit foglalkozni. Kedves testvérek, nem vagyunk-e mi lelki értelemben is ilyenek? Hogy megkérdezzük, hogy miért kell annyit beszélni a bűnről, meg a megváltásról, kárhozatról, megtérésről. Valójában azt mondjuk ki, hogy nincs is szükségünk Jézus Krisztusra. A szomorú helyzetkép az ott van leírva a Bibliában, a Róma 3.23-ban tulajdonképpen az egész világjárványt összefoglalja, a lelki értelemben levő világjárványt is, mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Mindenki vétkezett, és ez alól nem vagyunk mi sem kivételek. Lehet szemet hunyni, lehet azt mondani, hogy én nem vagyok annyira bűnös, mint XY, de Jézus példázatából ezt is tudjuk, hogy ez is egy farizeusi magatartás, amikor ő a mellette levő vámszedővel próbálta összehasonlítani magát, és azt mondta, hogy hálát adok Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ő. A vámszedő pedig beismerte, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És ha már a bűnről ilyen kórképet ad a Biblia, azt is leírja, hogy a bűn büntetése halál, a bűn zsoldja a halál, méghozzá az örök halál a kárhozat. És ezt könnyen elintézhetnénk annyival, hogy azért biztosan nem kell ennyire megijedni. Van olyan felekezet, ahol azt mondják, hogy valójában olyan pokol, olyan örökké égő tűz nincs is, mert ha Isten azzal büntetné ennek a rövid földi életnek a bűneit, hogy örökké tartó büntetéssel, akkor ez nem lenne igazságos Isten részéről, hogy egy véges földi élet bűneiért egy örökké tartó szenvedéssel büntetne. Hogy nincs arányban a bűn és a büntetés egymással. És kedves testvérek, Isten valóban nem akar bennünket ilyen rettenetes helyre küldeni. De a pokol nem is az embernek készült, hanem az ördögnek és az ő angyalainak. De ha mi a bűneinkkel az ördöghöz csatlakozunk, akkor ránk is ugyanaz az ítélet vár, és mi nem vagyunk képesek a bűn rabságából kiszabadulni. Egyedül csak Jézus szabadíthat meg bennünket. És nem segít az sem, hogy megtanuljuk, hogy bűnösnek kell vallanunk magunkat, mert keresztjének között így illik mondani, hogy én gyarló, esendő és bűnös ember vagyok. Nekünk az kell, hogy lássuk is a bűneinket, és ráébredjünk arra, hogy Jézus Krisztus nélkül elveszettek vagyunk. Hiába mondjuk azt magunkról, hogy bűnösök vagyunk, hogyha megkérdezné valaki, hogy legutóbb melyik bűnömet vallottam meg, és kaptam rá bocsánatot, ha erre nem tudnék mit mondani, akkor igazán nincs is ilyen kapcsolatom Jézus Krisztussal, hogy ő az én bűneimből szabadító. És amíg ez csak egy megtanult szöveg, könnyen úgy járhatunk, mint az az asszony, aki felkereste a lelkipásztorát, és elkezdte neki mondani, hogy tiszteletes úr, én is egy gyarló, bűnös ember vagyok, mire a lelkipásztor annyit mondott rá, hogy igen, én is tudom, tisztában vagyok vele, hallottam egyet mást a szomszédjától. Mire az asszony fölcsattant, és dühösen azt kérdezte, hogy mit merészelt rólam mondani az a csirkefogó semmire kellő? Egyszerre már sértve érezte magát, és aki igazán nem látja magát bűnösnek, az kikéri magának, ha tükröt tartanak eléje. Nekünk mi van a szívünkben? Látjuk-e már bűneinket, bűnös elesett voltunkat? Látjuk-e azt, hogy Jézus Krisztusra van szükségünk? Amíg nem látjuk, azt gondoljuk, hogy nincsenek bűneink. Amikor pedig Jézus beengedjük az életünkbe, akkor ő a lelki látásunkat is megnyitja mindenre. Emlékszem rá, hogy gyermekkoromban hallottam már a vakon született ember gyógyításának a történetét, és aki ezt a gyermekistentiszteletet tartotta, kiszólította az egyik gyermeket, és egy fekete kendővel bekötötte a szemét annak a szemléltetésére, hogy a bűneink ilyen vakká tesznek bennünket. Majd pedig mondta, hogy újabb és újabb bűnökkel még jobban elsötétül a látásunk, és egy újabb fekete kendővel kötötte át a gyerek szemét. És megkérdezte, hogy lát-e? Azt mondta, hogy nem látok. És akkor így folytatta a tanítást, hogy megpróbálunk jót cselekedni, és megpróbáljuk helyre tenni, kijavítani a bűneinket, és egy fehér kendőt vett elő, és azzal kötötte hát ennek a gyermeknek a szemét. Mondta is neki, hogy ő is értse, miről van szó, hogy most ez egy fehér kendő, amivel átkötöm a szemedet. És megkérdezte, hogy most már látsz? Nem, most sem látok. Na gyerekek, mit kell tenni ahhoz, hogy ő lásson? Hát persze mindenki mondta kórusban a választ, le kell venni róla minden kendőt. Igen, ez az, amit csak Jézus tud megtenni. Le kell vetnünk nem csak a bűneinket, hanem az önigazságunkat is, ami szintén növeli a vakságunkat, ha csak Jézus ettől is meg nem szabadít bennünket. Azt mondja Jézus, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Milyen kár, hogy így végződik ez a történet. Jézusnak ezzel a szavával, hogy megmarad a bűnötök. Hát nem sokkal szebb lett volna ott befejezni a történetet, hogy a meggyógyított ember leborulva imádta Jézust. Itt is megállhatott volna János evangélista, és a többit elhagyhatta volna. Mennyivel jobb befejezés ez? Vagy ahogy a házasság törő asszony története végződik, amikor azt mondja Jézus, hogy én sem ítéllek el téged, menj el és többé ne vétkezzél. Bizony sokkal szebb befejezés lenne. De sajnos nem lehetett így befejezni. A Jézust elutasító farizeusok kemény szívűsége miatt. Másképp kellett folytatni, és másképp kellett befejezni. Az lett ennek a történetnek a vége, hogy eljött ugyan a világ világossága, Jézus, de sokan mégis a sötétségben maradnak, mert aki nem akar hinni Jézusban, aki visszautasítja őt, az a sötétségben marad, és még inkább vakká lesz. Kedves testvérek, mi most még választhatunk, hogy magunkra nézve melyik befejezés, melyik folytatás valósul meg. Vagy az lesz, hogy mindent elengedünk a fülünk mellett, a szívünk mellett, és semmi sem változik. Erre mondja Jézus, hogy megmarad a bűnötök. Vagy pedig a másik lehetőség, hogy lélekben alázattal leborulunk Jézus előtt, és az előbb énekelt énekünket egy szívből jövő imádságként mondjuk el ő neki: amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el Jézusom. Én kívánom, hogy mindannyian az Isten akarata szerinti folytatást válasszuk, hiszen Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére eljusson. Ő azt akarja, hogy lássuk az ő dicsőségét egy örökké valóságon át. Engedjük hát, hogy Jézus átformálja az életünket. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 295. énekünk mind a két versét énekeljük. A 295. ének így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Légy áldott a te szeretetedért, irgalmadért. Azért, hogy nem hagytál a halálban, s megmutattad: bármit adj, én oltalmam, csak te vagy, énekeltük az előbb. Valóban te vagy, aki meg tudsz szabadítani az ördög minden hatalmából, aki tiszta szívet tudsz adni nekünk, és olyan lelki látást, amelyet már nem homályosít el a mi önigazultságunk, az, hogy bebeszéljük magunknak, hogy minden rendben van velünk, hanem a te lelked világosságában kiderül minden rólunk, de azért, hogy megkönnyörülj rajtunk és tisztára mosd bennünket. Add, Urunk, hogy eljussunk a hamis biztonság helyett arra a bizonyosságra, hogy nálad megvan a lehetőség az örök életre, és hogy a bűneinkből megtisztulva ott lehetünk a te szent országodban. Imádkozunk most azokért, akik különféle betegségben szenvednek. Rettenetes az, hogy a járvánnyal szemben az orvosok is tehetetlenek. Igazán nincs meg az ellenszer, amivel egész biztos gyógyulást lehetne adni mindenkinek. Urunk, nagyon rád vagyunk utalva valamennyien. Imádkozunk azokért, akik kórházba kerültek, lélegeztetőgépen vannak, akiknek az életért küzdenek az orvosok, és akiken olyan nehéz segíteni, hogy sokan ebben a betegségben kell, hogy itt hagyják egy földi életet. Urunk, könyörülj, és add meg, hogy amikor már te is megelégeled ezt, akkor úgy jöhessünk ki ebből a járványból, hogy elmondhassuk, te hatalmas vagy, szerető és irgalmas Úr, és hogy javunkra fordítottad ezt az időszakot is. Hadd lássuk meg mindazt, amit ez alatt végeztél el a szívünkben, a lelkünkben. Add, hogy azokra is jól oda tudjunk figyelni, akik most bajban vannak. Hadd legyen a mi szívünk is irgalmas és könyörületes, ahogy a mai új szövetségi igében is az éves igénket hoztad elénk. Arról ismeri meg mindenki, hogy a te tanítványaid vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk. Imádkozunk mindazért lelki alkalomért, ami most a járvány időben is online módon eljut emberekhez. Azok is, akik egyébként nem szoktak eljönni az Isten tiszteletre, de bekapcsolják a számítógépet, és az interneten elkezdik keresni az ige hirdetéseket. Hadd hallják meg és értsék meg, Urunk, a te üzenetedet. És előtted tárjuk ki a szívünket. Tőled kérjük a megoldást mindarra, ami foglalkoztat bennünket. Hisszük, megváltó Urunk, hogy te már akkor is jól tudod, mi a szívünk óhaja, amikor még nyelvünkön sincsen a szó. És taníts arra is, hogy tudjunk hálát adni mindenért, amit olyan természetesnek vettünk eddig. Legyen áldott a te neved, megváltó Urunk Jézus Krisztus, áldott orvosunk, világ világossága, drága megváltunk. Legyen áldott a te neved, Atya, Fiú, Szentlélek Istenünk. Amen. Csendben a magunk imádságát vigyük Urunk elé. Amen. Együtt imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot fennállva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a járványhelyzet miatt az egyházunk zsinata is meghozta azt a döntést, hogy holnaptól kezdve a személyes jelenléttel való istentiszteleti alkalmak és összejövetelek szünetelnek. Ebben az időben is megtartjuk az istentiszteleteket, és arra kérjük a testvéreket, hogy akik tehetik, otthonról hallgassák, és úgy vegyenek részt ezen az istentiszteleten. Minden fontos információt a gyülekezet honlapjára is felteszünk, ott olvashatók. Nem tudjuk pontosan, meddig fog tartani ez a helyzet. A következő két vasárnap mindenképpen ilyen online istentiszteletek lesznek csak. Arra nézve tettek egy ígéretet, hogy március 26-án ismét össze fognak ülni, és az akkori helyzetnek megfelelően tájékoztattak bennünket a nagyheti és húsvéti istentiszteletek lehetőségeiről. Ma este 7 órakor imaórát tartunk online formában. Csütörtök este 6 órakor bibliaóra lesz, amit szintén az interneten hallgathatunk. Péntek este 6 órakor online ifjúsági bibliaóra lesz. A gyülekezetünk bankszámla számára lehet eljuttatni az adományokat, egyház fenntartói járulékot és persejpénzt, illetve azt tudjuk még javasolni a testvéreknek, hogy aki félreteszi az összegyűjtött adományát, amikor ismét nyitás lesz, akkor egy összegben elhozhatják. A diakóniára adott adományhoz azt a kiegészítést mondjuk el, hogy elkülönítettünk egy olyan összeget, amit diakóniai alapnak nevezünk. Ebből segítjük azokat, akik bajba jutottak és nehéz helyzetbe kerültek. Szeretnénk ezt gyakorolni, ezt az egymásra figyelést ilyen módon is, ahogy ez már az első keresztény gyülekezetben is működött. Hogyha tudunk olyan valakiről, akinek szüksége van ebben a megváltozott helyzetben anyagi segítségre, vagy más jellegű segítségre, jelezzék ezt a gyülekezet lelkipásztorának vagy gondnokának, és akkor mi megtesszük a következő lépéseket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a másik énekeskönyv, a Krisztus az énekem című énekeskönyv 682. éneke. A 682. ének így kezdődik: Jézusról, csak róla mondok éneket. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen. Thank you.